Folytassuk műsorunkat. A magyar gépjármű kereskedelem munkájának elismeréseként első ízben tartja Budapesten éves közgyűlését az Európai Autókereskedők Szövetsége, a SECRA. A közép-európai régió országaiban működő márkakereskedők számára is megbecsülést jelentő nemzetközi konferencia rangját növeli, hogy ezúttal egyfajta kelet-nyugati szakmai találkozót lehetővé téve nyílt eszmecserére kerül sor a világ különböző térségeiben tevékenykedő márkakereskedők szervezetei között. Először fordul elő a SECRA történetében, hogy éves közgyűlésén egy kerekasztánál foglal helyet az európai, a kínai, az amerikai és a brazil szervezet elnöke, alelnöke. A magyar márkakereskedőket Gablini Gábor, a GEMOS elnöke képviseli. A budapesti esemény jelentőségét nem lehet kellőképpen hangsúlyozni, hiszen olyan időszakban kerül rá sor, amikor a globális autóiparban megváltoznak az erőviszonyok, és a világ autóiparának innovációs, technológiai súlypontja áthelyeződik nyugatról Ázsiába. Vendégünkkel, Gablini Gáborral a budapesti konferencia kapcsán az autóipar és az autókereskedelem jelenéről és lehetséges jövőről beszélgetünk. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Köszönöm, én is üdvözlöm a hallgatókat!
Nagyon nagy szó ez, azt hiszem. Nem csak én mondom ezt, hát ti tudjátok legjobban a kereskedők szakmájában, hogy nem megy egy ilyen nemzetközi rangos szervezet akármikor és akárhová.
Ez így van. Tulajdonképpen az, hogy Kelet-Közép-Európába jönnek, ez egy történelmi jelentőségű, és az, hogy azon belül Magyarországra, azt talán annak is az elismerése, hogy mi 2001-ben csatlakoztunk a SECRA munkájához, először megfigyelőként, és ugye 2002-ben alakult meg a GEMOS, és akkor rögtön soron kívül fel is vettek minket, holott még ugye messze volt az Európai Uniós csatlakozásunk akkor. Tehát történelmi távlatról van szó, tehát nem egy friss barátság elismerése ez, hanem több évtizedes munkának az eredménye.
Nekem elsőként az jutott az eszembe, amikor ezt a hírt hallottam tőled még korábban pár héttel ezelőtt, hogy lesz egy ilyen különleges jelentőségű konferencia, hogy ez egy igazi kelet-nyugati találkozó lesz, és nem jöttett volna szerintem létre részben amiatt, hogy anélkül, hogy ne ismernék el a magyarországi és a közép-európai márkakereskedők munkáját, de amellett sem, vagy anélkül sem jöhetett volna létre, hogy itt Magyarországon ne jött volna létre egy kelet-nyugati találkozó, vagy kapcsolódás az autóiparban. Ne felejtsük el, hogy rengeteg német autógyártó települt ide, beszállító, és keletről, koreai és kínai háttérrel is. Tehát létrejött egy ipari, autóipari találkozó, és most egy kereskedelmi találkozó is Budapesten. Jól látom?
Igen, igen, én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, és nem szégyellem azt elmondani, hogy ez az egész ötlet gyakorlatilag onnan eredt, hogy mi az elmúlt 3 évben egy nagyon-nagyon nyitott világon keresztül, a SECRA-n keresztül bekerültünk a nemzetközi vérkeringésbe, ami azt jelenti, hogy először Kínába hívtak minket, hiszen én magam is tapasztalatot szereztem az autó akkumulátorok, mármint az elektromos autók akkumulátorok javításában, hiszen mi ebben foglalkozunk már 14. éve, és kiderült, hogy ezt kevesen űzik Európában. Kínában ugyanígy problémák vannak, vagy voltak az akkumulátoroknak a javításával, avval, hogy az akkumulátorokhoz nem szakszerűen nyúlnak hozzá, balesetek voltak belőle, és ezért 3 évvel ezelőtt a kínai szövetség, az Európai Szövetséget meghívta, hogy erről a problémáról beszéljenek. És akkor delegált engem az Európai Szövetség, aminek következtében gyakorlatilag rákövetkező évben már az amerikaiak is meghívtak, és az elmúlt 2 évben tulajdonképpen nekünk az Európai Szövetségen kívül most már tagszövetségként részt veszünk az amerikaiak munkájába is, amire más Európai Szövetség még nem nagyon jutott, mert nem is merült fel bennük azon kívül, hogy meglátogatják őket egy évben egyszer, de mi tanulni szeretnénk az amerikaiaktól, akik hihetetlen profizmussal űzik ezt a szakmát. Másik oldalról pedig a kínaiakkal is most már állandóan a legkülönfélebb konferenciákon találkozunk, és Kínában, valamint Amerikában is gyakorlata van annak, hogy egy ilyen kerekasztalt hoznak létre. És amikor felmerült, hogy az idei esztendőben Budapest lesz a házigazda, én megkérdeztem, hogy most, amikor a világban, főleg a vezető hatalmában ilyen jelentős, markáns változások vannak, amik a gazdaságra nem csak Amerikában, hanem az egész világon kihatnak, akkor ez egy jó apropó lehet arra, hogy Európa is belépjen azok közé, akik nemzetközi kerekasztal szerveznek, hiszen most a téma, ahogy a régi vicc is mondta, az utcán hever.
Hát ugye a világ gazdasági újrafelosztása zajlik, ha jól látom a szemünk előtt, és hát ezek még inkább izgalmas hátteret nyújtanak ennek a budapesti szeptember 23-a és 25-e közötti konferenciának. Mit gondolsz, milyen találkozókat, milyen beszéléseket fognak folytatni itt az amerikai és a kínai delegációra gondolok elsősorban, de hát ugye ez kicsit pikáns, hiszen az európai vezetés is itt lesz. Azt tudjuk, hogy Amerika komoly védővámokat sújtott a kínai autógyárakat, az Európa szintén védővámokkal igyekszik védeni az európai autógyártást. Kínának ismerjük az álláspontját, erre való reakcióit. Tudjuk, hogy Magyarországon hamarosan beindul a BYD gyára, és innen fogják ellátni Európának egy részét, vagy nagy részét. Tehát kínos, kellemetlen, fura környezetben zajlik ez a találkozó. Mire számítasz?
Frici, ha megengedsz egy kis pletykát. Gyakorlatilag, amikor ez az egész kerekasztal ötlet bekerült a programban, akkor úgy nézett ki, hogy hát egy ilyen átlagos közgyűlés lesz, amikor 20-25 vendég lesz Európa országaiból. Amikor végül is összeállt ez a program, teljesen felborult a jelentkezéseknek az aránya, már ennek már több, mint a duplája van, és mindent át kellett szervezni. A mai nap reggel is érkezett, most megint jelentkező, aki azt mondta, hogy akkor ő is itt akar lenni, mert ez egy olyan fontos, zárt körű egyébként, tehát ez nem egy sajtónyilvános rendezvény, hogy a szervezők kérésére az időpontot is szétnyújtottuk, hogy legyen idő kibeszélni a problémákat. Tehát az eredetileg tervezett másfél óra helyett most közel 3 órás lesz ez a megbeszélés.
Lehet, hogy itt is újraosztják a lapokat?
Nem, ugye itt arról szól, hogy mi azért valahol mindig a bojt vagyunk a kutya farkának a végén, az autókereskedelmi szereplők, a márkakereskedők, de azért nagyon fontos is azt tudni látni, hogy Kínában a márkakereskedők hogy élik meg azokat a változásokat, amelyek most zajlanak? Hogy élik meg az amerikai kollégák azt a bizonytalanságot, hogy most lesz vám, nem lesz vám, ennyi lesz, annyi lesz, akkor most rendeljünk Európában autót, ne rendeljünk Európában autót, hogyan érint az európaiakat? Rendelnek az amerikaiak autót, vagy nem rendelnek? Itt maradnak a készletek, a gyárak udvarán, azt el kellene adni Európában? Tehát hihetetlenül izgalmas az egész, és azért is maradtunk abban, hogy egymás között az ötleteket, gondolatokat osszuk meg, hogy ki mit gondol, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy elsősorban a vevők ne járjanak rosszul, ha lehet, akkor ebből a legtöbbet hozzuk ki a számukra, és persze nem titok, hogy a márkakereskedések, amelyek eddig is bizonytalanságban élnek a COVID óta, Európában, Magyarországon is, gyengülő teljesítmények mellett, mit tudnak tenni annak érdekében, hogy egyrészt meg tudják őrizni a vevőik bizalmát, kettő, a létüket, a mindennapi működésüket is fenntarthatóvá tudják tenni.
Nagyon jó alaphangot adhat akkor az európai autógyártók, különösen a német autógyártóknak a hozzáállása, hiszen az elmúlt hetekben, sőt az elmúlt héten igen keményen szembe mentek, legalábbis megpróbáltak szembe menni az Európai Unió álláspontjával, és ez a 2030-as meg 35-ös céldátumot is támadják, ugye itt az elektromobilizáció kiterjesztését, illetően meg a szén-dioxid kibocsátás mértékét is sokalják, illetve annak az alsó határát még mindig nem emésztették meg, illetve nagyon-nagyon komoly kritikákkal illetik a kötelező kibocsátási értékek utáni bírságolást. Ennek a felfüggesztését követelik jelen pillanatban. Nagyon úgy néz ki egyébként, hogy hajlani fognak ebbe az irányba. Ez jó alaphang a ti vitáitok előtt, nem?
Frici, picit visszamegyünk az időben. Amellett, hogy szeretném jelezni, hogy én is egyetértek a német kollégáknak és a német autógyártók, de az európai autógyártóknak a a változás iránti, a módosítás iránti igényével, de azért egymás között így mi ketten beszéljük meg, hogy ugye a 2015-ös dízelválság az nem a semmiből jött, azt megelőzően már 2010-től komolyan összefeszült az Európai Bizottság a gyártókkal. Miért? Mert, hát hogy is mondjam, a katalógusokban szereplő fogyasztási adatok annyira elszakadtak a valóságban, hogy rengeteg állampolgár a uniónak legkülönfélebb országaiban reklamált, hogy valamit csináljanak már, mert elképesztő, hogy elvileg környezetbarátnak mondott autók többet fogyasztanak, mint korábban. Tehát itt egy ilyen politikai súlyú adokkapok volt, és itt meg kell említenem Merkel miniszterelnök asszonyt, hiszen ő volt az, aki pontosan védte a német autógyártókat, hogy őnekik ne kelljen az új technológiákat fejleszteni, halasszunk. Mára ennek a levét issza az egész európai autóipar.
Csak zárójelbe szeretném megjegyezni, nem egy politikai műsor, de nekem van egy megjegyzésem, hogy azért ez nem volt egy tiszta üzleti boom, ez a dízelbotrány, azért ha dátumot nézzük meg az azóta eltelt időszakban történéseket, az amerikai célt az európai gazdaság gyengítésére nagyon jól startot vett ez a Németországon keresztüli szándék, zárójel bezárva.
Én is nyitok egy zárójelet, szeretném, hogy a tudnád, és az amerikai barátaink ezt megerősítették, hogy mielőtt kirobbant volna 2015-ben, már 2012-től figyelmeztettek a Volkswagent, hogy gyerekek, ne csináljátok ezt, mert ebből nem fogunk tudni másképpen csak botrányt csinálni. Nem, majd. Tehát, hogyha mi is visszamegyünk, nem akarunk Ádám Éváig visszamenni. Egy a lényeg, ebben mindenki nyakig benne volt. Most azt tapasztaljuk, hogy ezt tökéletesen használta ki Kína, hiszen ő ideje korán úgy döntött, hogy az új energiás járművek felé fordul, rengeteg pénzt tett az szakmai oktatásba, rengeteg pénzt tett abba, hogy ez a technológia Kínának a sajátja legyen. Ne felejtsük el, hogy nem csak a szűk technológiában, hanem a hozzá szükséges ritka fölfémekben is gondolkodtak, tehát ők komplexen közelítették meg. Amíg mi itt Európában vívtunk egymással, hogy ez most ez a COS sok vagy kevés, addig ők gőzerővel fejlesztettek, és eljutottak mára oda, hogy az elektromos hajtás technológiájában a világ élvonalát képviselik, és még valami. Ugye a kínaiak is látták azt, hogy Európában a gazdasági helyzet megváltozott, a fogyasztóknak a költési szándéka már messze nem akkora, mint korábban volt, meg a tehetségük sem. Ezért, amit az Európában dolgozó autógyártók elfelejtettek, olcsó, megfizethető minőségi autót gyártani, azt most a kínaiak akarják betölteni. És ugye most kapkodunk Európában, hogy hoppá, hát ezt az egész piacot nem kellene átadni, tálcán kínálni a kínaiaknak, ezért is kell, hogy forrásokat tudjanak arra allokálni, hogy ebből az olcsó, megfizethető kategória újra legalább részben európai legyen.
Egyébként a szekra nagyon érzékenyen reagált erre, amit most mondtál, meg arra is, hogy az autógyártók Európában, különösen a németek hogyan léptek föl most az unióval szemben, hogy bizonyos könnyítéseket érjenek el itt a széndioxid kibocsátás kapcsán, hiszen a szekra maga is azt kéri, azt indítványozza, hogy egy 3 éves időszakot hozzanak létre 25 és 27 között, amikor a CO2 kibocsátási célértéket részben felfüggesztve lehessen korrigálni, és nehezményezik a túlzott büntetési eljárást is. Tehát gyakorlatilag a szekra kicsit úgy tűnik nekem, már most megtámogatta az autógyárakat Európában. Nyilván itt Budapesten még sok egyéb ki fog derülni, különösen, hogy az amerikai és a kínai delegáció is találkozni fog az európaival.
Nem véletlen a szekra álláspont, és ez egyezik a miénkével. Ezt én mondtam az elején, hogy mi egyetértünk ebben. Nagyon egyszerű oka van. Hogyha ez a lépés nem történik meg, akkor még nagyobb versenyelőnye lesz a kínaiaknak, és azért azt hadd ne engedjük már meg, vagy ahogy mondtam az előbb, hadd ne kínáljuk föl tálcán, hogyha nincs elég fejlesztési forrás az Európában működő döntően európai autógyáraknak, akkor a piacnak egy részéről automatikusan ki fog szorulni, hiszen azért egyet ne felejtsünk el, a kínai autógyártás, ami több mint 30 millió egy évben, olyan sorozat nagyságokkal rendelkezik, amit Európa és az Egyesült Államok együtt sem tud utolérni. Tehát innentől kezdve mindig is lesz nekik egy költségelőnyük, már csak ebből kifakadóan, nem beszélve aztán a hazai gyártásról, etc. etc. Tehát gyakorlatilag nekünk itt Európában most sok mindent újra vissza kellene hozni, itt kellene gyártani, és nem onnan vásárolni ahhoz, hogy esetleg egy olcsóbb terméket lehessen. De, és ugye itt jön az, hogy nem véletlenül zárják be a német autógyárakat Németországban, és költöztetik át őket Magyarországra, meg a szomszédos országokba, mert a német bérek egyszerűen totálisan versenyképtelenek egy kínai konkurenciával szemben. Halkan mondom, Magyarországon is azért ez lehet egy probléma, de szerencsére azért Kínában is mennek föl a bérek, de egyet ne felejtsünk el. Kínában a munkaerőt a 7-6 napján foglalkoztatják, 12 órában is. Tehát innentől kezdve soha nem tudunk ezen az alapon versenyképesek lenni. Nekünk az innováció, a tudás lehet az egyetlen eszköz, amivel Európa újra feltalálja önmagát, az olcsó, megfizethető autót.
Még mindig arról szól a riogatás, hogy a kínai olcsón gyártott elektromos autókkal teljesen hazavágják az európai autógyártást, miközben már régen nem erről van szó, hiszen Kína elkezdett gyártani korszerű benzines járműveket is, és most már kifejezetten eltolta a súlypontját a hibridet, a plug-in hibridek irányába, hiszen láthatóan erre fogékonyabbak még az európai vásárlók. Ez szintén egy ősbűnnek a következménye, hiszen Európa lemondott ezekről a hajtásláncokról az unió követelésére, és hát ugye a Kína filérekért megvette ezeket az európai benzines fejlesztéseket, és most visszajön hozzánk a kínai gyártású európai fejlesztésű motor. Gyakorlatilag házhoz hozzák.
Talán emlékszel, Frizi, egy évvel ezelőtt arról beszélgettünk itt, hogy amikor a Nemzetgazdasági Minisztérium, vagy talán a Lázárféle Minisztérium bejelentette, hogy a plug-in hibridekről leveszik a támogatást, akkor azt mondtuk, hogy arról beszéltünk, hogy ki fog itt akkor ezek után plug-in hibridet venni.
Igen,
és
igen.
Akkor azt mondtam, hogy az, akinek gazdaságilag megéri, mert ez a normális. És most igen, a kínaiak olyan plug-in hibridekkel jönnek, amelyek megfizethetőek, és valóban költségelőnyt, azaz fogyasztásban, meg üzemanyag árban egy jelentős megtakarítást lehet elérni ezekkel.
Október 2-án, ha jól tudom, akkor az Európa Parlamentben lesz egy meghallgatás, arra téged is meghívtak, te is részt fogsz venni, és itt is a SECRA és a GEMOS képviseletében lesz a jelen, és az akkumulátor javíthatóságáról, a elektromobilitás fenntarthatóságáról fogtok többek között egyeztetni, beszélni.
Igen, így van. Én azt gondolom, és ez egy GEMOS javaslat volt eredetileg 3 évvel ezelőtt, hogy az akkumulátornál is a right to repair, tehát a javítási kötelezettséget hozzuk előtérbe, mert én azt gondolom, hogy nonsense, hogy egy használt autónak, hogyha elektromos autónak elromlik az akkumulátora, akkor 9-10-12 millió forintot kellene reáldozni. Ugye ez észszerűen nem teszi meg, ezért egy 10 éves, akár keveset futott jó állapotú autót shredderezünk, tönkreteszünk. Tehát igenis megfizethető technológia kell a gyártók részéről, az akkumulátor és az autógyártók részéről, hogy a használt autóknak az értékvesztése ne legyen ilyen nagy, hiszen az elektromos használt autó azért csökken drasztikusan az ára, mert hogy csak drágán lehet akkumulátort cserélni, vagy javítani most, ha szükséges. Ezért is nyomjuk azt, hogy igen, ez a kiskapu nyíljon ki, tárjuk nagyra, hogy megfizethető javítással tudjuk ezeket a járműveket is kiszolgálni a tulajdonosaiket.
Egy percünk maradt, hiszen ez az október 2-i meghallgatás az Európa Parlamentben ugye nem sokkal azután kerül sor, amikor Budapesten ülésezik ugye az éves közülésen a SECRA. Nyilván meg várunk a stúdióba a SECRA ülés után, és akkor konkrétumokat tudsz majd mondani. Egy percben összefoglalva, milyen várakozásokkal tekintesz a közülés elé?
Én azt gondolom, hogy ez egy mérföldkő lesz, hiszen ennyire turbulens időszakban még a szakma nagyjai a világ minden részéről nem gyűltek össze, és én azt gondolom, hogy egy sokkal tisztább képünk és irányunk lesz a konferenciát követően arra, hogy mit kell Európában tenni, és ezen belül Magyarországon.
Köszönöm szépen az elhangzottakat. Kedves hallgatók, Gablényi Gábor, a Gémosz elnöke volt a vendégünk. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is találkozunk önökkel a rádiók előtt. Viszont hallásra.